Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a gpshow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a gpshow.hu-nak az alapítója és a tulajdonosa, és ti most a Max Rádió és a gpshow közös Forma 1-es talkshowját, a száguldó cirkuszt hallhatjátok, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnket, Méhes Károlyt köszönhetem. Szervusz, Karesz!
Ja, jó reggelt!
Nekem, mielőtt belevágnánk az újabb Forma 1-es témáknak a megbeszélésébe, illetőleg az eszme cserékbe, egy igazságot szóval szeretnék, tartozom egy vallomással a kedves hallgatóknak. Amikor rögzítjük ezt a felvételt, ez hétfőn reggel van, és én vasárnap délután a rendkívül unalmas és borzasztóan botrányosan unalmas belga nagydíj után, és az egész belga nagydíj hétvége után, mert még az időmérő edzésben se volt semmi, nem jött meg a beharangozott eső, a verseny is dögunalom volt, én fölhívtam Méhes Károly barátunkat, és kérdeztem, hogy Karesz, segíts nekem, mert fogalmam sincs, hogy miről beszélgessünk a következő száguldó cirkuszba, mert olyan szinten nem történt semmi a hétvégén, hogy az valami elképesztő, és hála jó Istennek tudtál adni néhány jó tippet, persze azt nyilván nekiálltunk beszélni, gondoltam fölhívlak 2 perccel, ebből lett 12, de ez már mindegy. Szóval hála Istennek azért tudtunk találni témákat, de mielőtt ezekbe belevágnánk, hát nem tudom, tehát egyszerűen mit tudunk mondani az elmúlt hétvégéről, mert ez valami botrány. Botránynak tartom azért, mert most már a pénteken tudod azt, hogy ki fogja megnyerni szombaton az időmérőt, és most már annyival lettünk okosabbak, hogy tudjuk azt pénteken, hogy ki lesz az első 3 az időmérőn, és ki lesz az első 3 a vasárnapi verseny leintésekor.
Hát ez így van sajnos, úgyhogy túl sok izgalmat nem kínál. Azt érdemes csak figyelni, hogy ugye majd a egyik vaskos témánk a Ferrari szereplése, hogy a két piros autó hogyan csúszik egyre hátrébb a rajtrácson is. Hát gyakorlatilag a 6 darab Ferrari motoros kocsi, ugye ők a sereghajtók, és csak tényleg lassacskán már az a kérdés, hogy milyen felállásban szégyenülnek meg a rajtrács végén.
Tehát most tényleg, oké, milyen olyan egyéb kiemelendő dolog van, ami mondjuk pozitívum? Oké, a Renault ezen a pályán nagyon jól szerepelt, Ricardo behúzott egy 4. helyet, de erre számítani lehetett, hiszen a Renault azért általában az elmúlt években mindig erős szokott lenni Spában, illetőleg majd a következő versenyen, majd Monzában is majd számíthatunk arra, hogy Ricardo megint bejön a 4. helyre. Nem tudom, tehát én olyan szinten el vagyok keseredve, hogy én gyerekkorom óta, ha nem gyerekkorom óta szeretném ezt a sportágat, akkor lehet, hogy most lett volna a vasárnap délután lett volna az, amikor azt mondom, hogy gyerekek, engem hagyjuk, és akkor inkább elmegyek, és mit tudom én, nézem a Spectrum Home-on, ahogy éppen egy hamutartót agyagoznak, vagy mit tudom én, szóval nem tudom, ez valami botrány volt. Ferrari-t említetted, ha már botrány és Ferrari, hát ez nagyon botrány volt. Mi a hiányosságnak az oka? Nyilván tudjuk, hogy valószínűleg motorerő van benne, de ezen a pályán olyan szinten és olyan kirívóan élesen kijött, hogy itt valami hatalmas nagy kaki van a palacsintába, hogy az valami őrület.
Minden igazából, amikor a Fettelt ugye megkérdezték, hogy melyek a Ferrari gyenge pontjai, az volt a válasza, hogy ez a műsoridő nem olyan hosszú, hogy végig sorolja, kérem a következő kérdést. Hát gyakorlatilag mindenütt. Tehát, mert egy jó Forma 1-es autó, ugye abban minden mindennel összefügg. Tehát igazából jó, persze lehet a motorerőről beszélgetni, de olyannyira része minden egyes, tehát a fékrendszertől kezdve a különböző aerodinamikai megoldásokig, a gumikezelésen keresztül. Hát szóval azt látjuk, hogy ugye a motor azért ugyan fontos, de hát nem a minden, mondjuk ezt a Mercedes motoros autókon le lehetett mérni az utóbbi szezonokban, hiszen a Williams is Mercedes használ, és hol volt a világbajnok csapathoz képest. Hát egyszerűen ugye ez a helyzet az, amikor egy gyenge autóval kezdték eleve az évet, ez már a februári barcelonai teszteken is kiderült, és ezzel nem tudtak mit kezdeni a karantén idő alatt sem, és most, hogy ez a kocsi egyre inkább erodálódik a maga módján, mert nem tudnak egyről a kettőre jutni, úgy látszik, hát itt az eredménye is. És nyilván, hogy a motor, amelyik azért ugye meg lehet piszkálva azok után, hogy a tavalyi FIA vizsgálat ugye megállapította azt, amit nem tudjuk, hogy mit állapított meg. Valamit kellett vele csinálniuk, nyilván ez volt az egyesség, hogy azt a pluszt, ami félig, vagy egyáltalán nem volt legális, ki kellett belőle szedni, és hát itt az eredmény. Tehát ilyen rossz szezon, most persze lehet mondani, hogy milyen szépen ment a Leclerc az első párfutamon, ott ugye nagyon nagy szerencséje is volt azokkal a dobogós helyezésekkel, de hát sajnos a valós kép meg úgy tűnik, hogy inkább ez, amit az utóbbi 2-3 futamon produkáltak, és mondjuk ilyen siralmas eredményre mondjuk 40 éve volt példa 1980-ban vagy 92-ben, amikor szintén egy rettenetes szezon produkáltak.
Nyilván jó sok, én egy dolgot nem értek, persze ezen kívül van sok minden, amit nem értek, de most Ferrari specifikusan kérdezem. Februárban tudni lehetett, hogy ez az autó, ez úgy rossz, ahogy van. Jött a, ugye a Covid, ami még akár még előnyére is válhatott volna a Ferrarinak, hiszen időt nyertek. Mert az első verseny az ugye júniusban indult el.
Júliusban
indult el. Hogyha februárban már az első teszteknél, nem, vagyis már az első tesztnap, első, mert ugye 6 tesztnap volt, 2x3, hogyha az emlékeim nem csalnak, az első 3-as tesztnap végén már tudni lehetett, hogy hát nagyon-nagyon nagy a baj, akkor mi a TOSZért nem történt változás, hogy akkor azt mondják, hogy oké, gyerekek, kell építeni egy B-autót, volt erről szó, még az első verseny előtt is már volt szó arról, emlékezz, hogy valószínűleg akkor mondjuk a spanyol nagydíjra egy B-autót be fognak vetni. De nem történt semmi, miközben jött egy Covid, ami abszolút a Ferrari kezére játszott. Mi van Maranellóba?
Hát ezt igazából nem tudja senki, mert Binotto most is azt mondta, hogy egyáltalán nincs szó krízisről, hát ez ugye erre lehetett számítani, stb. Ugye az, hogy egy teljesen új autót építsenek olyan körülmények között, hogy a gyár zárva van, az mondjuk elég irreális lett volna, mert ugye a Covid alatt le is kellett állniuk. De hogy ezt a meglévőt miért nem piszkálták egy kicsit olyan irányba, hogy jobban működjön, mint amit sejteni lehetett róla, ez tényleg egy rejtély. Vagy akkor azt kell kijelenteni, meg kell nézni tényleg, hogy az a műszaki gárda, aki náluk jelenleg dolgozik, hogyha csak ennyire alkalmas, akkor el kell gondolkodni azon, hogy tovább kell velük dolgozni, mert ráadásul ugye itt még egy szezont ugyanezzel a járgánnyal le kell húzni, tehát és hogy ott bénázzanak az ilyen 18.-20. helyeken, hát azért az nem egy perspektíva a Ferrari számára. Egy olyan évben mondjuk, ahol 2 verseny múlva az 1000. nagydíjukat fogják futni, és hát ugyancsak rettenetesen égés lesz, hogyha majd ott is ilyen 15-16. Helyen érnek célba.
Igen, nekem az is eszembe jutott, hogy az 1000. versenyre csak pusztán azért fogják beengedni a nézőket Mugello-ban, hogy legyen kit meglincselni. Tehát legyen kinek meglincselni a Ferrari csapatot, mert egyszerűen ez annyira méltatlan. Tehát méltatlan, ahogy a Vettel ügyet kezelték, méltatlan, ahogy ez az egész elválás történik. Méltatlan a Ferrari hírnevéhez ez a szereplés. De ez nem az egyetlen eset, nem az első eset itt, hogy említetted már a korábbiakat, hogy voltak hasonlóan botrányosan rossz szezonok. 80 mondtam meg, 92, 92-re én is emlékszem, hogy az az Alesi Capelli féle.
Igen, tehát, igen. Tehát célba de, se... A 80 az bizonyos értelemben sokkal nagyobb égés volt, hiszen ott ők címvédő csapatként szerepeltek, hiszen 79-ben ugye megnyerték a konstruktőri VB-t, és Jody Scheckter volt az első, a világbajnok, és Gilles Villeneuve a második a bajnokságon. Most ehhez képest most kiírogattam egy pár akkori futamnak a mondjuk a rajtfelállását, hogy a 1980-as francia nagydíj Villeneuve 17. Scheckter 19. helyről indult. Angol nagydíj Villeneuve 19, Scheckter 23. És ugye a legrémesebb a végén, kanadai nagydíj Villeneuve-nek hazai pályája, Villeneuve 22. hely, Scheckter nem kvalifikálta magát. Tehát ez egy olyan mérvű égés volt annak idején, 8 pontot szedtek össze, és egyedül az akkori Alfa Romeo csapat végzett a mögöttük a listán, hogy hát tényleg ehhez fogható talán még az idei sem lesz, csak most sokkal valahogy ugye a média révén sokkal inkább középpontban van ez az egész. Mert akkor is közvetítették, ugye, ahogy akkor mondtuk, nyugaton a futamokat, meg hát akiket érdekelt, azt figyelte, de most az egész Forma 1-et egy ilyen össztársadalmi, na most csak a rajongókról beszélek, de a Ferrarira még azok is odafigyelnek szinte, akiket ez az egész nem érdekel, vagy kevéssé érdekel, mert amikor botrány van, az ugye mindjárt érdekes. És hát azért itt most akármit is mond Binotto, azért van botrány rendesen, mert egyszerűen ezt a teljesítményt, amikor tényleg a Leclerc, aki tényleg kihajtja a lelkét, de szerintem a maga módján a Vettel is, egyszerűen azt mondja, hogy nem, mert 13. hely, tehát igazából ez szánalmas. Ahhoz képest, hogy egy nagyon szép rajtot produkált, ugye a 8. helyre is följött, ha jól emlékszem, ami szintén a röhely kategóriá, ugye a 8. helyen való párkörnek már örülünk, hogy hát jobban megy, mint az edzés alapján sejteni lehetett, majd mégis visszazuhant ugyanoda, ahonnan indult.
Kettő gondolatot szeretnék megosztani ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy itt az örömre csatlakozva, itt, mi itt a GP Shopnak a Facebook oldalán szoktunk csinálni saját készítésű mémeket, és az időmérő edzés utána, ahol ugye 13-14-ben végzett a Ferrari, akkor én készítettem egy olyan mémet, hogy egy ilyen képzett beszélgetés Zac Brown és Mattia Binotto között, és ugye úgy feliratoztam, hogy Zac Brown kérdezi Binottot, hogy na, hol végeztetek, haver? Binotto válaszol, hogy 13-14, majd jött Zac Brownnak a kis épikírt válasz, hogy nyugi, haver, volt időszak, amikor mi ennek az eredménynek örülni is tudtunk. Reméljük, hogy nem fog elkövetkezni olyan mélyrepülés a Ferrari-nál, mint ami McLarennél volt, hogy utána egy 13-14. Helynek abszolút örülni tudnának. Hát a másik, hogy... Na hát tudod, a másikat azt meg elfelejtettem. Öregszem.
Azt akarom ezt hozzáfűzni, hogy igen, hogy sajnos ezt kell néha megélni, hogy a legnagyobb, legtradicionálisabb csapatoknak is vannak ilyen mélyrepüléseik, amik sokszor évekig elhúzódnak. Tehát most a McLarent említetted, hát azért tudjuk, hogy mi történt itt ugye 2015-től, és hát még mindig csak ott tartunk, hogy épp hogy ugye kezdenek magukhoz térni, de azért jó, hogy a Norrisnak volt az a harmadik helye, de hát még mindig nincsenek abban a helyzetben a McLarenesek se, hogy konstans a dobogós helyekért küzdhetnének, és hát ez egy borzasztó, hosszú és fájdalmas periódus, mert ez azért tényleg jellemző a Forma 1-re, hogy aláhulni nagyon gyorsan lehet, de a gödörből kievickélni az konkrétan 2-3, akár 4 szezon is. Tehát ugyanez a Williams esetében. Hát most már meglátjuk, hogy eladták a csapatot ennek az amerikai befektető társaságnak, hogy az tényleg produkál-e majd olyan eredményeket ez a húzás. Nyilván itt most a pénzről van szó elsősorban, hogy tudnak-e jobb szakembereket szerezni, fejleszteni évközben is. De hát az is egy nagyon fájdalmas történet, ami ugye a Williams-el megesett. Csak olyan istálokról már ne is beszéljünk, amik gyakorlatilag ugye rég meg is szűntek a tradicionálisak közül, mint a Lotus vagy a Tyrrell. Hát ők már a múlt része, de ezek meg még itt vannak, és hát kell, végig kell nézzük a vergődésüket.
Na közben nekem eszembe jutott, hogy mi volt az a másik dolog, amit szerettem volna mondani, de mielőtt ezt elmondanám, tartunk itt a Max Rádióba egy gyors szünetet, lejátszunk pár igazán dögös, színvonalas, jó kis lágert, és akkor ezek után pedig akkor visszajövünk, és akkor elárulom, hogy mi volt a másik dolog, ami az eszembe jutott. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Staddás Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és ti továbbra is a GP Shop és a Max Rádió közös Forma 1-es talksóját, a Szágúdó Cirkuszt hallhatjátok. A vonal túlvégén Méhes Károly állandó szakértőnk, akiknek eszembe jutott, hogy mi volt ez a másik dolog a Ferrarival kapcsolatban, amit szerettem volna tőle kérdezni, illetőleg mondani, de nem jutott eszembe, de az ennék eszembe jutották, úgyhogy a kérdésem. Mattia Binottót sorolják föl, mint főhibást, ami nyilván logikus is kell, hogy legyen, hiszen valakinek ezt a balhét el kell vinni. A szurkolók, ahogy olvasgatom a különböző cikkeknél a hozzászólásokat és a kommenteket, mindenki Binotto ülését követeli, vérmesebbek Binotto fejét is az ülésével együtt. De el kell, hogy szomorítsak mindenkit, mert Binottót pont a Silverstone-i hétvége alatt látványosan megerősítették a Ferrari vezérkara részéről a pozíciójában.
Igen, erről már beszéltünk egyszer, hogy igazából hát vagy nem tudnak helyette kit kitalálni, vagy úgy érzik, hogy most ezzel nem akarják még a csapatot még jobban összekuszálni így szezon közepén. Azt hiszem év végén a Binottónak kitelik a becsülete, de most már meg fogják várni, végül is tök mindegy. Tehát nem valószínű, hogyha bárkit odaültetnek a helyére, attól az autók gyorsabban fognak menni most Monzába, vagy Mugellóba, vagy a következő futamokon. Valószínű a Binottónak is szüksége volt egyfajta kis lelki masszírozásra az érkar részéről, hogy ő is egy kicsit, hát nyilván el van keseredve, tehát az nehéz neki elhinni, hogy ezzel az eredménnyel elégedett lehet, vagy csak kicsit szomorú, valószínűleg nagyon szomorú, és tudja, hogy mi vár rá, de most így egy ilyen csonka szezonnak, vagy egy ilyen nyomorult szezonnak a derekán, amikor hát úgy legalább a futamok vannak, most ugye ne részletezik, hogy milyenek, de hogy a Ferrari részéről ez nem lenne talán egy jó taktika, hogy még ezzel is tetéznék a bajt. Noha nyilván lehet egy olyan olvasata, hogy milyen gyorsan reagálnak, és próbálják a válságot menedzselni, de úgy tűnik, hogy nem ezt a verzióját választják a menedzselésnek, hanem inkább ezt a kicsit simogatós típusút.
Ha jól értettem, akkor te azt mondtad, hogy akkor véleményed szerint az idejévet a Binotto végigcsinálja, és akkor évvégén leteszi a lantot. Ezt fogadhatunk, mert nekem más tippem van.
Fogadhatunk. Nagyon nagy jelentősége nincsen. Én nekem ez a jóslatom a következő időszakra vonatkozólag, de hát ettől még persze lehet más. Te mit mondasz?
Én azt mondom neked, hogy Binotto legkorábban 2022 nyarán fog távozni, ugyanis én úgy gondolom, hogy mivel a szabályok az idei évre és a jövő évre állandóak, nem kell és nem is lehet új autót tervezni, építeni. Valamennyit lehet toldozni, foldozni ezeken az autókon, de igazság szerint ez most annyira kevés, mint hallottnak a csók. A Ferrari esetében. Én úgy gondolom, hogy a Binotto behűítette a vezérkart azzal, hogy most gyerekek mindent félredobunk, és 2022-re koncentrálunk, kommunikálják is. Ez benyelte a vezérkar. Én dolgozok olaszokkal, tehát én tudom azt, hogy milyen könnyen meg lehet őket hűíteni, és tényleg, ha valaki valami nagyot mond, akkor az olaszok azt szeretik elhinni, és benyelik.
Hát igen, szerintem...
Szerintem ez benyalta a vezérkar, maradni fog a helyén, mert hogy majd jön 2022, és akkor orba szájba elverünk mindenki tükörből tolatva, és ha ez bejön, akkor tök jó, maradni fog, ha meg nem fog bejönni, akkor szerintem olyan nyáron, meg akkor azt mondják majd, hogy Mattia, grazie mille, arrivederci.
Jó, itt az olaszokra utaltál, ebben meg viszont benne van az is, hogy kapkodóak és hebrencsek, tehát hogyha ők ezt látják majd, hogy még hátrébb csúsztak, és gyakorlatilag tényleg a rajtrács végén áll a két piros autó Monzába, ez egy akkora ütés lesz a számukra, hogy lehet, hogy majd egy kicsit felül kell vizsgálni ezt a nézőpontot, hogy ezt az embert meddig kell itt még tartani. Adott esetben, hogy ellent mondjak magamnak, még azt se tudom, vagy azt se zárom ki aztán teljesen, hogyha a két olasz futam után, amikor rettenetesen leégnek, azonnal kirakják a szűrét, mert másrészről viszont tök mindegy, hogy kiül ott ilyen szempontból, mert ezzel a csapattal nem sokat lehet kezdeni. Jövőre jön egy új pilóta majd, hát el kell kezdeni az építkezést 22-re vonatkozólag, és lehet, hogy erre nem a Binotto a legalkalmasabb ember a jelen felállásban. Ő lehet, hogy szépen vissza lesz pakolva oda, ahova való, a fejlesztési osztályra, vagy a tervezési osztályra, ha egyáltalán megtartják, de hogy ide kell valaki, aki gatyába rázza ezt az egész társaságot, az biztos.
Hát ugye elvileg, ugye arról volt szó, ez a héten volt hír, hogy Mugellor a Ferrari 1000. futamára valami nagyon-nagyon nagy bejelentést tartogatnak. Nyilván ilyenkor, ahogy olvastam a kommenteket, a Ferrari rajongók egy emberként írták oda a kommenteket, hogy na, akkor a Binotto lemond. Szerintem nem. Majd kiderül.
Ez nem lesz egy jó bejelentés az ünnepre valószínűleg.
És hogyha már itt említettük az elkövetkezendő versenyeket, akkor hát meg kell említeni, hogy a héten nem csak Forma 1-es versenyt tartottak, hanem bejelentése került az is, hogy további 4 futammal egészen 17 futamosra bővül a 2020-as ad-hoc jellegű Forma 1-es naptár. Lesznek új pályák, lesznek visszatérők. Amit tudunk, ugye, hogy 2 hét múlva Mugellóba fog látogatni a mezőny, ez egy új pálya lesz. Akkor szóhoz jut, aminek én nagyon örülök, Portimao Portugáliába. Akkor visszatér a versenynaptárban, aminek szintén nagyon örülök, Isztambul, a török nagydíjjal, és Bahrainban lesz majd egy nagyon izgalmas, de szerintem borzalmasan unalmas, de lesz egy új izgalmas vonalvezetésű pálya. Beszéljünk, és Nürburgring is visszatér, bocsánat, ezt is elfelejtettem mondani, Nürburgring is visszatér, beszéljünk ezekről a régi, új és debütáló pályákról pár szót.
Hát ugye, ami legközelebb van a naptárban, amivel találkozni fogunk, az a Mugello, amely ott van Firenze mellett a Toszkániában, ugye ez is a neve a futamnak, hogy Toszkán nagy díj, és ez mázliukra, ez lesz a Ferrari 1000. versenye. Hát magáról a pályáról ugye elég sok pozitív értékelés olvasható. Egyszer volt itt téli teszt 12-ben, akkor mindenki teljesen oda volt tőle, és nagyon sajnálkoztak amiatt, hogy ez nem része a versenynaptárnak. Tehát ilyen szempontból ez egy pozitív dolog, hogy egy olyan pályára kerül a Forma 1, amit annak idején mindenki szeretett, és hát úgy tűnik, hogy teljesen alkalmas egyébként Forma 1-es futam rendezésére, a hossza, meg a kanyarok egyenesek aránya mindenben tökéletesnek tűnik. Még azt is el tudom képzelni egyébként a nagy bejelentés kapcsán, hogy ezt a pályát, mert ugye ennek nincs neve, azon kívül, hogy Mugello Circuit, vagy nem tudom, hogy hívják, tehát hogy valakiről elnevezik az 1000. futam tiszteletére valamelyik régi Ferrari pilótáról. Mert azért ugyan a Monzának ilyen típusú neve nincsen, hogy valakiről el lenne nevezve, de ugye az imolai pálya az Enzo és Dino Ferrari nevét viseli, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy ennek is adnak valami nevet, de ez csak egy ötlet a részemről.
Jó, és szóval említetted, a felsorolásból Imolát is elfelejtettem megemlíteni. Ez az átka annak, hogy korán reggel beszélgetünk, mert ilyenkor nálam még a rendszerem az még rendesen még bútol befele, úgyhogy még ez is lemaradt. Én Törökországnak nagyon örülök. Remek futamokat rendeztek ott az elmúltban, és izgalmas is a vonalvezetése egyébként. Portimaónak meg különösen örülök, mert Portimao számomra az a pálya, ami szintén egy izgalmas vonalvezetésű pálya, le-föl, jó kis hosszú elnyújtott kanyarok, nagy szintkülönbségek, lejtő, emelkedő, beláthatatlan kanyar, stb. És én emlékszem arra, hogy a Portugália nagyon szeretett volna futamot rendezni, a Bernie nem nagyon akarta már az akkori versenyhelyszínt, Estoril-t visszatenni a versenynaptárba, ehelyett ugye fel lett építve ez az új pálya Portimaóba, és aztán ott maradtak tulajdonképpen letolt gatyával a portugálok, meg lettek elég erősen szivatva. Erre te emlékszel?
Hát most ez így konkrétan nincs meg. Én arra emlékszem csak, hogy ott is ugye ilyen pénzügyi, meg néző számbeli gondok voltak Estorillal, és hát ugye a Bernie az ilyen témákban nagyon kemény volt annak idején, és hiába volt maga a pálya, jó az Estorili pálya, és ott tényleg nagyon jó kis futamokat, meg történelmileg fontos versenyeket rendeztek, hiszen ott nyert például először Senna 85-ben, ugye már a legelső futam 84-ben, az ugye egy világbajnoki döntő volt, a Niki Lauda fél ponttal megelőzte Alain Prostot, és úgy lett harmadszor világbajnok, tehát ott igazán komoly hagyományai vannak a portugál nagydíjnak ezen a pályán is, meg hát az 50-es években is voltak ott még versenyek. Úgyhogy végül is ez egy jó dolog, hogy olyan országokban, mert ugye az utóbbi másfél évtizedben ez volt a Forma 1-nek az egyik ilyen eléggé látványos problémája, hogy miközben próbáltak bevenni egészen távoli országokat, ugye volt Dél-Koreában futam, Indiában futam, és nem tudja még hol, ahol épültek ezek a kicsit egy kaptafára menő tilkepályák, ezeket a hagyományos európai helyszíneket elhanyagolták, és hát most a Covid-nak köszönhetően, de mégis egy ilyen, szinte egy Európa-bajnokság lesz ugye a világbajnokságból, mert most az arab országokat nem számítva itt zajlik az egész szezon.
Törökországról ugye azt mondják, hogy az isztambuli pálya évek óta kihasználatlan, és elhagyatott, eléggé rendesen le van pukkanva. 19-re lapot húz a promóter, 19-re lapot húz a Liberty. Tényleg ilyen gyalázatos állapotok vannak? Mit tudunk?
Hát ez, igen, ezeket lehetett olvasni. Én ott háromszor voltam futamon, 2006-2008-ban. Az egy csodálatos létesítmény, amit ott megépítettek. Kétségtelen, hogy ott is az volt a helyzet, hogy a felső 10 000-nek az a része jelent meg a leállatókon, akit a Forma 1 érdekelt, hogy valamilyen szponzorok kivitte kényeztetni. Tehát nem dübörögött akkor se különösebben ez a Forma 1 őrület Törökországban. És ugye viszonylag hamar véget ért a történet, hiszen 2005-ben volt az első verseny, és ha jól rendi, 2011-ben volt az utolsó, ami majdnem 10 éve történt, és hát azért egy Forma 1-es pálya, ha nincs karbantartva, vagy rendeltetésszerűen használva, még akkor is, hogyha esetleg nem Forma 1-es, hanem egyéb futamok vannak rajta, hát az azért el tud kutyálódni. Ugye, amiket lehetett olvasni, hogy autópiac van, meg mindenféle ilyen hülyeségek, ez felszámolható viszonylag hamar, mert el kell onnan szállítani ezeket a dolgokat, ami nem odavaló, de hát, hogy tényleg így infrastruktúrailag, meg biztonságilag milyen a helyzet, az FIA-nak a feladata, hogy ezt kézben tarts. Hát mázliuk van, hogy ugye a nézőkkel nem kell foglalkozni, tehát hogy egyéb kiszolgáló egységek a vécéktől kezdve mondjuk a lelátókig, hogy néznek ki, az most ebben az esetben tök mindegy, mert üresek maradnak itt is.
Réginek visszatérő, Nürburgring, illetőleg Imola. Imolának én nagyon-nagyon örülök, mert ők azért az elmúlt években és évtizedekben, mert ugye azt hiszem az utolsó verseny Imolában talán 2006-ban volt az utolsó, az ráadásul egy legendásan izgalmas egy futam volt.
Igen, az volt a visszavágó, az Alonso Schumi, ugye előző 2005-ben az Alonso megverte a Schumacher, de az utolsó Ferrari visszavonulása előtti évben ugye egy nagyon nagy csatába visszavágott a nagy öreg a fiatalnak.
Így van, és akkor én arra emlékszem, hogy azután, tehát 2006 óta még egy ilyen lelkes pályát és ilyen pálya tulajdonosokkal rendelkező csapatot, én nem láttam, akik foggal körömmel dolgoztak azon, tárgyaltak, mentek, átépítettek, újra aszfaltozták, mit tudom, mindent csináltak, csak hogy valahogy visszaszerezzék a Forma 1-et, és közben, ugye mondtuk is, hogy ugye említetted is, hogy közben pedig olyan pályák kaptak lehetőséget, akik olyan hatalmas nagy motorsport történelemmel rendelkeznek, mint Dél-Korea, Vietnám, vagy esetleg India, hiszen emlékszünk ugye nagy vietnámi pilótákra. Ja, nem. Szóval én nekem egy kicsikét az rosszul esett, de most, hogy visszakerültek, én azt mondom, hogy ez valahol egy kicsikét elégtétel. Nürburgring pedig, most a Nürburgringi versenyt azt ki fogja pénzelni, mert ugye idáig német nagydíjat az konkrétan azért lehetett megtartani, mert a Mercedes mindig belenyúlt a zsebébe, és akkor a pálya tulajdonosai mellett beszállt egy kicsikét a számlák kifizetésébe. Ez megint a Mercedes szponzorált a verseny lesz, erről mit tudunk?
Hát az anyagi hátterét én egyelőre nem ismerem. Az biztos, hogy amikor én ott voltam június végén a Nürburgringen, akkor mindenki, akivel beszéltem, azt mondta, hogy oda a Forma 1 az életbe vissza nem tér soha. Most ehhez képest, mint tudom én, 3 héttel később bejelentették, hogy ott lesz a futam, ami ugye nem német nagydíjként fut ezúttal, hanem Eiffel nagydíj lesz, ami nem az építész Eiffelnek a nevét viseli, hanem az ottani hegyet hívják ugyanígy. És hát ez egy érdekes kérdés, hogy ezt hogy fogják megoldani, hiszen ugye ott is az volt a fő gond az utóbbi években, mert időben ugye ezt Hockenheimmal váltották egymást a német nagydíj helyszíneként, és így tudták valahogy kinyögni azt, hogy 2 évente a veszteségeik akkor valahogy elviselhetőek voltak, annak ellenére, hogy Mercedes, meg Vettel, meg Rosberg, meg nem tudom miért. Tehát ez az, amit igazából nehezen lehetett megérteni, hogy mi a csuda van, hiszen a Schumacher idejében meg azért ott tombolt az a 100 000 ember minden egyes futamon a lelátókon, és valahogy ez a két figura, meg a Mercedes dominancia se tudta annyira bevadítani a németeket, hogy eltartották volna a versenyt. Meglátjuk, hogy most, hát nyilván van egy főszponzora minden nagy díjnak, azt most lehetett látni a közvetítésekből, hogy azért ilyen kisebb-nagyobb helyi szponzorok is megjelennek, úgyhogy lehet, hogy most ebben a szűkös időszakban esetleg voltak olyan német cégek, akik láttak ebbe fantáziát, hogy a Forma 1 révén valamiféleképpen kilépjenek erre a nemzetközi porondra.
Az előbb a felsorolásnál említetted nekem Michael Schumacher nevét, és ezzel evezzünk át a mai műsorunknak az utolsó témájához, Michael Schumachert, illetőleg az ő rekordjait, illetőleg hát Lewis Hamilton, aki viszont az ő rekordjaira lett most már nagyon-nagyon veszélyes. Erről beszéljünk egy pár szót. 2 futamgyőzelemmel be fogja érni Schumi rekordját a futamgyőzelmek terén. Lewis Hamilton, hiszen 89 van most neki, hogyha jól emlékszem. Én nem voltam már ébren, amikor a futam leintése után mondogatták, hogy ez hanyadik győzelme Lewis Hamiltonnak, mert az álomban ismét elrabolt, mert gyönyörű jót aludtam a belga nagydíjon. Ritka jót sajnos. Milyen értéke van most egy ilyen domináns autóban, ilyen rengeteg futammal feldúzzasztott szezonok után? Hogy lehet ezt megítélni szerinted?
Hát valahogy maguk helyén kell megítélni, mert ugye ezt mindig mondják, amikor arról van szó, hogy ki volt a formai legnagyobb pilótáját, maximum korszakokra osztva lehet ugye kiválasztani egy-egy figurát, mert annyira megváltoztak a versenyzés körülményei, és főleg az ugye, ami ebből a szempontból totál igazságtalan a régiekhez képest, hogy olyan sokkal több futam van, ahol bizonyítani lehet meg ugye győzelmeket, meg pole positionokat gyűjtögetni, hogy azt nem lehet összemérni az 50-es évekkel. Tehát egy Juan Manuel Fangio, aki ugye 5-szörös világbajnokként vonult vissza, és nem is kevés szezon után, tehát ő ugye 50-ben kezdte a világbajnokság indulásakor, és 58 derekán vonult vissza, de ez alatt, ha ezt jól számolom, ugye 8 szezon alatt, ugye mindössze 51 futamon indult, tehát így kell számolni az egészet, és ebből nyert meg 24-et. Tehát az, ami majdnem 50%-os ráta, és a Hamilton akármilyen sokszor is nyer, meg tényleg hát a maga módján abszolút szenzációsan versenyzik, és kérlelhetetlen akár csak a saját csapattársával szemben is, de hát ettől még bőven messze van, tehát hogy 50%-nyi futamgyőzelme lenne, ami valószínűleg még rettenetesebben néznek ki egyébként. Tehát az elmúlt versenyeket tekintve, hogy még mondjuk egy, mondjuk neki olyan 260 futamma lehet, most kezdtük fejből, nem tudom. Tehát hogyha már mondjuk 130 győzelemnél tartana, hát az azt jelenti, hogy a korábbi években ennél sokszor többet kellett volna nyernie. Hát nyilván ezek az adatok bekerülnek a könyvekbe, majd amikor egyszer abba hagyja, majd lesz 100-valahány győzelme, meg 120 pole positionje. Hát most mit lehet ezzel kezdeni, ugye? Amikor a Schumacher eltűnt a színről, a ma ismeretes, vagy hát azóta ismeretes számaival, hogy 91 győzelem, meg 68 pole position, mindenki azt mondta, hogy ez utolérhetetlen, és kész. Senkinek nem lesz esélye, hogy ennyire domináns legyen egy érában, és hát alig telt el ugye 11-2 év, és itt a következő figura. Igazából nehéz erre mit mondani okosat, mert azok, akik a Hamiltonnak drukkolnak, ők még talán örülnek a újabb és újabb győzelmeinek, de hát annyira futószalagon érkezik az egész, hogy mintha mindig rántott húst kéne enni, ugye? Tehát egy idő után azért már az is unalmas.
Említetted a Hamilton szurkolókat. Ami engem egy kicsikét meglepett, hogy olvasgatom a cikkeknél, meg különböző fórumokon a szurkolóknak a hozzászólásait. Nyilván ugye vannak ugye az anti-Hamilton szurkolók, nekik ugye mostanában túl sok örömük nincsen, hiszen Hamilton nem tud hibázni, műszakilag olyan fejlettek és megbízhatóak az autók, hogy még abban se lehet bízni, hogy na akkor mit tudom én, tönkre megy a váltó, elfüstöl a motor, ha defektet kap, akkor azzal is bejön.
Úgy is győz.
Akkor is győz, tehát igazából ebbe se lehet bízni. Viszont sok olyan Hamilton szurkolónak a hozzászólását is olvastam, hogy már ők is azt mondják, hogy sokkal nagyobb értéke lenne ezeknek a győzelmeknek, hogyha valakivel férfias módon megküzdene, nem egy ilyen, mit tudom én, most jön ez a szerencsétlen Bottas gyerek, elmondja a versenyelőt, hogy na majd az első körben lenyomom a Hamiltont, akkor utána Hamilton egy bárgyú mosolyjal az arcán, kiinteget a kocsiból, és ott hagyja, mint ebbe a szaharát, vagy mondjuk én még ébren voltam akkor, amikor a verseny elején ugye a Bottas megkérdezte, hogy akkor ő szeretné megtámadni a Hamiltont, és akkor hogy ő használhatja ő ugye azt a extra erőre jogosító gombot, amikor megmondták neki, hogy nem használhatod, bár én azon csodálkoztam, hogy nem mondták be élő egyenes adásba, hogy de Valtteri, hát nem olvastad a szerződésedben az apró betűs részt, na mindegy, hagyjuk. Szóval magának a Hamilton szurkolóknak, legalábbis egy részének nyilván, ez már egy kicsikét egysikú, és ők is vágynak arra, hogy megizzadjon.
Hát persze, de igazából én is, amikor mondjuk egy 20 perccel fölidéztük ugye a 84-es portugál nagydíjától a Lauda a középmezőnyből rajtolva úgy küzdötte föl magát a második helyre, hogy hát nem sok esélyt adott volna neki az ember a verseny elején erre, és ugyanúgy a csapattársát győzte le aztán fél pont előnnyel a bajnokságba, ahogy mondjuk Bottas sohasem fogja a Hamilton, de mondjuk megtette Nico Rosberg, és nagyon érdekes, hogy már-már visszasírják azt a Nico Rosberget, akit hát azért eléggé gúnytárgyává tettek annak idején, hogy hát a kis Britney meg mindennek el volt mondva szegény, hogy mit akar ez itt, és hát utoljára ő volt az, aki meg tudta szorongatni. Tényleg azt kell mondani, hogy utólagosan is egy kicsit meg lehet követni, meg le a kalappal előtte, mert hát erre Bottas semmilyen szinten nem képes, és nem csak azért, mert esetleg visszafütyülik, vagy megmondják neki, hogy aztán hátraib az agarakkal. Egyszerűen jó egy-két pole position-t leszámítva, és mindig az van, ami korábban is előfordult, az ilyen kicsit tipikusan másodvonalbeli pilótákkal, egy Coultharddal, egy Barrichellóval, hogy ez nagyon felszívják magukat az idén kezdetére, tehát akkor akár győznek is, ugye Bottas is mind a két szezonban, tavaly is, meg idén is megnyerte az első futamot, és akkor döngette a mellét, hogy hát igen, ő megmondta, aztán utána szép lassan kezd leereszteni a lufi, és ez lesz belőle, amit látunk.
Pontosan erről van szó, hogy az ember tényleg visszasírja Nico Rosberget, és én a 2016-os év óta folyamatosan mondom, hogy igenis egy hatalmas nagy tett volt ez Rosberg részéről, hogy akkor ő be tudta húzni ezt a világbajnoki címet, és ugye akkor sokan így néztek rám nagy boci szemekkel, hogy de miről beszélek. Most látszik igazán. Tehát, hogy most látszik az, hogy egy Rosbergnek mennyi erőfeszítésébe, elszántságába és munkájába került az, hogy felérjen a Hamilton szintjére, mert azért az előtte való években, 14-ben, 15-ben azért rendesen le lett nézve, ki lett röhögve. Ugye még van az a jelenet is, amikor ugye a Hamilton megnyeri a negyedik világbajnoki címét, és akkor ugye odadobja a díjkiosztónál a Rosbergnek a sapkát, aki rettenetesen el van ugye keseredve, mert ugye ő azt után pont Austinban volt, amikor vezette a versenyt, és hát ő szeretett volna még mondjuk még egy futam haladékot kapni arra, hogy ne a Hamilton nyerjen. És az egy nagyon nagy, ott benne volt ott minden, szerintem ott azzal rátett még egy lapáttal az elszántságára a Rosberg, összeszedte magát, tudta nagyon jól, hogy ha az évelején jól és kitartóan és ügyesen el tudja kapni, és ki tudja használni a Hamilton hibáit, akkor ebből akár még jól ki is jöhet. Ez meg is történt. És mire a Hamilton észbe kapott, hogy na hát nézd már ez a hülye Britney, ez az örök második, ez még mindig ott van, és későn ébredt. És amikor meg már felébredt, akkor onnantól pedig a Rosberg csak ügyesen kellett sáfárkodni az előnyével. És ami a legfontosabb volt, hogy amikor már feljövőben volt a Hamilton, a kulcsmomentum szerintem az volt, hogy a japán nagydíjat megnyerte, mert azzal sikerült egy újabb 8 pontos előnyt visszaépíteni abból, ami neki ott szépen ott elapadt, és onnantól ő szépen behúzta. És ezek után, amikor megnyeri 16-ban Abu Dhabiban a világbajnoki címet a Rosberg, és végig gondolja azt, hogy én megkértem a családomat, a mindenkit, hogy gyerekek, én ezt nagyon szeretném megverni ezt a srácot, és mindent hajlandó vagyok bevetni annak érdekében, hogy ezt meg is tegyem, és ti légy szíves, segítsetek nekem, legyetek partnerek ebbe, és ígérem, hogy meghálálom ezt nektek, az élete legjobb döntését hozhatta, mert nézzük meg most azt a Hamiltont, aki kapott egy pofont egy lenézett örök második pilótától, akit gokártos korszaka óta mindig elvert, hát fölébresztette az alvó oroszlánt, és nézd meg, ahogy ezt a Bottas, nem tudok rá szebb szót mondani, hát szivatja egész versenyen. Tehát megint elindul, nézd meg, miket csinál. Elrajtolnak, gyorsan elhúz egy-másfél másodpercre, majd akkor szépen pihen, és amikor a Bottas ott elkezdett egy kicsikét ott erőlködni, hogy na, akkor növeljük a tempót, következő körbe ugyanúgy visszatetett, úgy szivatja meg, ahogy nem akarja. Tehát ez egyszerűen, ez demoralizáló.
Hát így van.
Úgyhogy, hát ezekkel a szavakkal akkor én úgy gondolom, hogy nem sok beszédtémánk volt, mert tényleg annyira sajnálom, hogy a jelenlegi Forma 1 aktuális történései nem nagyon adnak lehetőséget arra, hogy jól kivesézzük, hogy te jó Isten, mi megy az élmezménybe, mert nem megy igazából semmi sem. Elérkeztünk a mai műsorodének a végéhez. Akinek tetszett a mai műsorunk, azoknak javaslom, hogy látogassák meg a különböző podcast lehetőségeket is, hogy a korábbi adásainkat is vissza tudják hallgatni, hiszen Mihes Károly állandó szakértőnkkel rengeteg okosságot és rengeteg bölcsességet és életvezetési és szurkolói tanácsokat szoktunk megadni, hogy melyek ezeket meg tudjátok, hogyha megkeresitek a GP Shop száguldó cirkuszt a Spotify-on, az Apple Podcast-ba, a Google Podcast-ba, a Mixcloud-on, az iHeart-on, az Audioboom-on, a YouTube-on és a Mixcloud-on. Károly, neked nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Fel a fejjel, mert tudom, hogy te ugye ortodox Ferrari rajongóként most nagyon-nagyon keserű hétvége után vagy. Neked fel és a előtt. Fejjel. És előtt, igen. Fel a fejjel és kitartás. Én, mint McLaren-es szurkoló, csak annyit tudok neked mondani, hogy mindig van fény az alagút végén. 2015 óta tartó nagyon komoly mélypontok után kettő jó tanácsra tudok neked szolgálni. Az egyik, amit én megtanultam, az, hogy sose szabad elmondani azt a mondatot, hogy ennél lejjebb már nincsen, de van, mert akkor mindig lesz lejjebb. És a másik az, hogy úgy kell hozzáállni egy futamnézésnek, hogy nincsenek elvárásaid. Mert ha nincsenek elvárásaid, nincsenek csalódások, tehát én ezt tudom neked adni, mint útravalónak, de bízom benne, hogy hamarosan a Ferrari és ahogy a McLaren is vissza fog térni az őt megillető helyre, a mezőny elejére, és a régi nagy klasszikusokat újra láthatjuk majd csatázni az élen. Karesz, neked köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, kívánom én a legjobbakat, a kedves hallgatóknak úgy szintén. Legyetek jók, szevasztok! És ennyi volt mára a száguldó cirkusz. Találkozzunk legközelebb is, jövő héten csütörtökön, délután 2 órakor, itt a Max Rádióban. Max Rádió! Műsorunk hamarosan visszahallgatható lesz a Max Rádió Mixcloud csatornáján. A nyereményjáték részleteit pedig keressétek a Max Rádió Facebook oldalán. Sziasztok!